4,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 12-én Szűz Mária szent nevének ünnepén, a győri egyházmegyei zsinatot lezáró üléshét 5. napján Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát mutatott be szent misét Veres András győri megyés püspök meghívására a Brenner János hittudományi főiskola kápolnájában. Az 5. napon a liturgikus munkacsoport a megszentelt életért és a lelkiségi mozgalmakért, valamint a szociális ügyekért felelős bizottságok foglalták össze egyéves munkájuk tapasztalatait. Hortobágyi Ciril főapát a Szentmise főcelebráns a homíliájában úgy fogalmazott, ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, azzal a Szentlélek tanít bennünket, az nem kudarc. Nekünk is van ilyen élményünk, hogy nem értettük Isten döntését egy helyzetben, és csak később állt össze, hogy mitől is óvott meg akkor, amikor nem teljesítette valamilyen vágyunkat, kérésünket. Az válik kovásszá a keresztény üzenetből az egyházban, a társadalomban, a szerzetes közösségeinkben is, amit mi magunk meg is valósítottunk. A megélt, átélt, megvalósított tapasztalat tesz igazán hitelessé. Az egyház feladata elsősorban nem az, hogy értékeket állapítson meg, hanem az, hogy misztériumot ünnepeljen. Az értékek felmutatása is fontos, de misztériumot ünnepelni anélkül, hogy annak részévé válnék, nem lehet. Emelte ki a főapát. Idén ősszel október 4-én szombaton rendezik meg a nagymarosi ifjúsági találkozót. A szentmisét ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek mutatja majd be, a zenei szolgálatot pedig Csiszér László és zenekara biztosítja. A főelőadók a Rész testvérek Domonkos és Benedek atya, valamint Faragó András atya lesznek. Az idei motto: add tovább a reményt. Az idei évben is szeretettel várják a kisebb korosztályból érkezőket a Gyermekmarosra. Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezi az Oscar-díjért folyó versenybe Magyarország. Az országok hivatalos Oscar nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják majd ki a díjra jelölt 5 filmet. A listát január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 15-én adják majd át Los Angelesben. Júliusban az egy évvel korábbinál 4,9, az előző hónaphoz képest 0,8%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 4,7%-kal bővült. Egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó 1%-os csökkentését vizsgálja a Kamara javaslata alapján a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform javaslatait. A szocó csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni és kisvállalkozások terheinek enyhítése. Új funkcióval bővült az Egészségablak applikáció. A vastagbél szűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az Egészségablak applikációban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, azoknak, akik letöltötték a mobil alkalmazást, és az 50-70 éves korosztályba tartoznak, már nem csak hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó. Kiemelte, az Egészségablak applikációt már 4 millióan töltötték le, és bíznak abban, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni tudják a szűrővizsgálaton résztvevők számát. 2-től országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik majd, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. Hozzátették, szeptember 16-a és 22-e között az ország egész területén a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik fokozottan. Végül a vasárnapi időjárásról. Jellemzően erősen felhős, borult idő várható. Délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sok felé hoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira-nyugatira forduló szelet kísérik erős lökések. A legmagasabb vasárnapi nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Mirincsik Márton nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Mai helyszíneink Mezőkövesd és Kisgyőr. Szeptember 6-án rendezték meg a 26. mezőgazdasági gépész találkozót Mezőkövesden. A következő két riportban erről szólunk.
Lőrinci László.
Akik mindig hozzá is bemutatja ezt. Ugye már találkoztunk legalább vagy kétszer, de közben azért azt tudtam én, hogy a török Szent Miklósiak megjelennek mindig. Most is megjelentek.
Igen.
Meddig is élt a török Szent Miklósi képjel?
Most is él, mint Klaszla Hungária Kft. Tehát most az idén 177 éves.
Tehát akkor úgy él, hogy ugyanolyan termelékenyen, mint eddig?
Igen, igen. Tehát mezőgazdasági gépgyártás volt.
Közben haladhat.
1848-tól napjainkig.
Valamit én úgy elfelejtettem, a múzeum alakult valahogy később is, akkor azzal kevertem.
Hát a város 300 éves évfordulójára, a megalapításának 300 éves évfordulójára egy közösségi házat hoztak létre, amiben többek között kapott helyet Lábasi János is, egy szobába, egy állandó kiállítással. Tehát ez most már bármikor megtekinthető.
Tehát, hogyha én ide jövök, elkezdem a 45 előtti, vagy utáni, hogy kezdődik?
Hát úgy kezdődik, hogy ez a államosítás utáni rész, mert a többi része az dokumentumokban van. Két könyv jelent meg, és ilyen dokumentumok vannak. Mindjárt mutatnám, hogy...
De van itt még azért egy pár dolgot csinálni közben. Nem zavarok sokáig.
Hát gyakorlatilag két könyv jelent meg. Tehát egy az, ez inkább a török Szent Miklósi embereknek a bemutatása a gyártörténettel kapcsolatban. A másik pedig a gyárnak a szakmai története. Hentz Károly lektorálta, átnézte, és
Most már beugrik valami két évvel ezelőtt, akkor adhatták
igen.
ki, hogy igen, egy igen. jó másfél éve.
Igen. De. És most már így.
Ja, még akkor meg sem jelent igazából, csak a kézirat volt itt, azt hiszem,
igen, úgy,
amikor mondtam.
Tehát ez megjelent most már 2024-ben, igen. És akkor vannak még, hát ami a könyvekből kimaradt, még ilyen plusz anyag, úgyhogy tehát így megvannak, hogy tehát gyáranként, úgyhogy nyomon lehet követni.
Van bőséggel akkor anyag.
Hát igen. Most már így több mint 1000 oldalon lehet nyomon követni a gyárnak a 177 éves történetét.
Hogy lehet oda bemenni a múzeumi részbe?
Hát
be kell jelentkezni.
Be kell jelentkezni.
És önnel találkozunk akkor?
Hát ha bejelentkeznek, akkor...
Igen, tehát ön van ott?
Hát nem, én nem vagyok ott. Ja. Tehát van egy állandó, aki...
Ja, értem, ott de van. Hogyha vezetés kellene beszélni,
így
akkor...
Így van, akkor jeleznek, és akkor oda tudok menni.
Megígértem akkor, hogy majd elugrok én török Szent Miklósra, azelőtt nyílt meg az adónk a Szent István rádiói, de hát messze van az, vagy nincs messze?
Hát, messze van.
Na nézzük akkor, tessék csinálni, mert akkor itt lemaradnak a nézelődők, a hallgatók pedig hát azt hiszem, hogy menjenek el.
Tehát most már. Tehát mondom, tehát több mint 1000 oldalon nyomon lehet követni. Az 1800-as évektől kezdve 1800-as évek dokumentumait is, és a máig.
Jó, köszönöm szépen, jó munkát. Vagy hát ez nem csak munka, hanem még mellett egy kis öröm is, ugye?
Hát igen, hogy minél többen megismerni. És akkor ezeket a dokumentumokat szétterjesztettem a múzeumokban, a magángyűjtőknek, úgyhogy most már országban több helyen el lehet érni ezeket a dolgokat.
De úgy látom, azért van itt egy kis modernizáció, könnyebben fel lehet rakni, meg van mindennek a helye.
Megvan, igen.
Megfogjam addig?
Nem.
Pedig, mintha értenék is hozzá, bár egyáltalán nem értek a gépekhez. Hát szép időt, reméljük, hogy az idő az megengedi, hogy igen, sokan nézzék meg. Még egyszer köszönöm.
Nincs mit.
Lőrinczi Lászlót hallották Mezőkövesden, a Törökszent Miklósi gyűjtemény kialakítóját. Sorunk folytatásában egy újfehértói gyűjtővel beszélgetünk, szintén Mezőkövesden, a pöfögő gépe mellett.
Szilágyi Péter,
mi történt most? Beindítás? Be kell gyújtani?
Ez egy BL-12-es dízelmotor, és ilyen szivaros ízítása volt nekik. Most a hőmérséket olyan, hogy az öngyulladáshoz kevés az a sűrítési végnyomás, és azért kell a szivarni. De most azzal én nem szoktam kilódni, hát adunk neki egy kis lángot a szívótorokba, és akkor bejön. Aztán már bemelegszik, akkor megy.
A hűtés az ott van felül, azt látom.
Párologtató hűtés.
Párologtató?
Igen, ez egy fekvőhengeres négyütemű dízel, magyar gyártmány, a Prés és Kovács Határ ugye gyártotta. Klasszikusan ilyen párologtató hűtése van. Van rajta egy szintjelző, meg van rajta ott a vízbeöntőnél, úgy hívják, hogy ebihal rács. Ugye valamikor ezek most a körülmények között dolgoztak, kanálisokból, folyóvízből.
Tehát szivattyúk is működtek általában?
Hát szivattyú meg bármi.
Bármit
meg ez az ebéhalálás azért kellett, mert a hűtővizet, amit onnan a kanálisból belöntöttek, az fogta fel a szemetet, hogy ne kerüljön be a hűtőtérbe.
Mennyi időt működtet egy nap egy?
0-24 órában.
Hát akkor hűtés.
Folyamatosan.
Mondjuk nem mozog, mint az autó, hogy ott a léghűtés is lenne, de itt pedig... Hát...
Ez így van méretezve, hogy a párologtató hűtés elviszi a hőmennyiséget.
Tulajdonképpen mennyit fogyaszt?
Sosem értem, nem tudom. Hát van egy fajlagos üzemanyagfogyasztások katalógus, de arra most nem emlékszem fejből.
Megjöttek a motorosok, még nagyobb zaj van. Egyébként úgy relatíve csendes, nem egy hangos gép.
Hát igen, egy jó kifogódok van rajta, hogy ő már nem olyan hangos, mint a korábbiak.
Mikortól van önnél ez a gép?
Vagy 25 éve. Ez 1964-es gyártású egyébként.
Akkor kezdte a gyűjtést 25 éve, vagy előtte is?
14 éves koromban.
Itt mindenki gyűjtő, aki itt van szinte, de ilyen korán...
A 14 éves ugye azért nem mond a rádióhallgatónak semmit, mert nem látja, hogy én hány éves vagyok. Azt meg nem árulom el, de mondjuk azt, hogy 40 éve gyűjtök. Van gyűjteményem, ami látogatható Újfehértón. Előzetes bejelentkezés alapján tudok fogadni látogatókat Újfehértón a gyűjteményembe. Vannak benne ritkaságok, például működőképes gőzlokomobil is, vagy pedig csipekeltető a 1910-es évekből fűnegyártmányú, hát ezeket keveset lehet már látni.
Újfehértó azért valamilyen centrum a mezőgazdaság, illetve a mindenfajta régi gépeknek, mert rendezvényeik is vannak.
ugye?
Hát az országos gépészkovás találkozó az az én rendezvényem. Az én rendezvényem, én álmodtam meg. Tehát védj egy oltalom alatt áll, és akkor mondjuk úgy, hogy a rendezvény tulajdonosa is.
Akkor oda azok jelentkeznek, akik szeretik a gépeket.
Kiállítani?
Még igen, vagy csak a kovács.
A gépészkovás találkozóra? Hát mondjuk nagyjából ugyanaz a kiállítókör, mint itt Mezőkövesden.
De már az idén, ugye ez megtörtént, hogyha jól látom.
Június utolsó szombatján van minden évben, persze már volt. Nálunk is sok kiállító volt, úgyhogy én örülök neki. Hát ugye ez a veterán gép, gyűjtés, különösen a stabil motor, az egy szubkultúra, és akkor én azt gondoltam valamikor, hogy a közönséget nem is biztos, hogy olyan nagy számba fog érdekelni, de mégis, ugye azt tapasztalom, hogy érdekli őket.
Szép kell nézni, bocsánat.
Itt Mezőkövesden is sok kiállító, sok látogató van ott újfejétől, és úgyhogy én ennek örülök, remélem így lesz még sokáig. Aztán a fiatalok meg majd tovább viszik az ászlót, úgymond. Bár meg kell mondani őszintén, hogy kevés fiatal látok itt. Nem ott, csak itt, hanem mindenfelé.
Szilágyi Pétert hallották, aki Újfehértóról jött Mezőkövesdre. Továbbiakban a kisgyőri 41. őszi népművészeti sokadalmon veszünk részt. Lesz itt fonás, hímzés, borkóstolás, testvértelepülés képviselőivel való beszélgetés, és még folytathatnám. Elsőként fonunk. Hogy kezded bele? 10 éve csinálja, de hát már olyan ügyesen tapogatja a lábával, hogy...
Lábammal pedálozom.
Pedálozni kell, és akkor...
Ezzel megadagolom a fonalat, a szöszt tulajdonképpen. Az megfőtekeredek az orsóra.
És akkor mi lesz belőle?
Hát majd fonál, a fonálból meg majd lehet kötni.
Tehát akkor kötve lesz nem szőni, hanem ezek...
Ez alpaka, ebből kötni szokta.
Ja, tehát alpakának a szőre?
Igen, ez alpaka szősz tulajdonképpen.
Hol van itt alpaka? Hozzák be?
Kaptam ezeket az alpakát, és abból.
Finom? Ez mint a mondjuk a lyuk?
Persze. Ez nem szúr, ebből lehet csinálni pulóvert, bármit.
Színezni is szokták, vagy?
Hát színezni is szokták, de nem színezem.
Természetes.
Igen.
Hát ugye nem mindig kezd bele egy ilyenbe. Valahol meglátta és megszerette.
Igen.
Szó szerint.
Szó szerint, igen.
Nem kell ez egy kicsit sok türelem? De. Úgy, mint én hozzám is.
De kell sok türelem, muszáj, mert különben másképpen nem lehet megtanulni.
Fizikailag nem tűnik ez nehéznek, csak úgy hát szellemileg odafigyelni, vagy arra nem is kell.
De arra is oda kell figyelni, de azért nem könnyű. Valami kicsit arrébb kell menni.
Ja, igazítani?
Igen, mert ez
nem... Én ezt kitanulom, ezt a mesterséget, most aztán hamarosan.
Van egy kuncsaptor.
Hamarosan meg fogom tanulni akkor, és látom.
Ő is éppen most tanulja.
Igen?
Persze.
Ja, de a színes vonállal tulajdonképpen mennyi időt tud eltölteni vele?
Valamikor fél órát, valamikor egy órát.
Tehát ezt abban lehet hagyni bármikor, persze, tehát nem úgy persze, van, mint a hímzés, hogy na most ott hagytam aztán.
Hát azt a hímzést is ott lehet hagyni, ezt is ott lehet hagyni.
Fel kell állítani a szobába, vagy valahol?
Persze.
Állandó sarok? Mint igen, a mese sarok, akkor igen, úgy néz ki. Igen. Hány méter lehet, amire egy orsó úgy tele lesz?
Nem tudom, még nem mertem le.
Jó, 2 év kevés volt hozzá?
Nem érdekelt, megmondom. őszinte. Megtelik, megcsinálom rajta a fonalat, az kész.
Jó, értem, és akkor úgy lesz.
Általában lejön egy 30-40 deka belőle, úgyhogy...
Mondjuk nem méterbe mérik, hanem nem dekába, ugye?
Én nem tudom méterbe lemérni, mert nincs...
Ja, nem, hát dekába, csak
megvan
én nem...
Megvan egy hangszerek, hogy méterbe, hogy mérjük.
Igen, de én nem.
A sokság a meghatározza a fonalnak, hogy 100 méterbe, vagy 10 méterbe, hány, vagy 10 dekába hány méter van.
Logikus, logikus. Mindjárt átmegyek oda, elköszönök, és ezt a színes rokkát, ez honnan került?
Hát tulajdonképpen ez egy Hartai bútorfestő csinálta nekem. Ő festette rá nekem őket a mintákat. De elvileg ez tiszta kéknek kéne lenni, csak én nem akartam, hogy kékre befesse, hanem csak így nyomokba vannak a kékek.
Tehát akkor csupa népművészet van itt.
Hát ennek az a lényeg. Ez a lényege, igen.
Jó, köszönöm, átmegyek, és
jó,
akkor megkérhetem, hogy nem utatkozás?
Kis Sándorné, Tíme.
Honnan?
Gyáról.
És egyébként ugye, amit köt, azt eladja?
Hát most ott van három zokni, ott, ahol a férjem áll, abból ott vannak a fonalaim is, meg a zokni.
Ezt eladja, nem pedig viszi zsűriztetni.
Ja, hát ezt nem zsűriztetik, ezt nem zsűrizik.
Na, hogy átjövök a mesterhez akkor, aki tanít, másabb színű.
Hát ugye? A festék az csodákra képes. Tehát, hogy a fehérből bármilyen színt varázsol, azt már jó szövegergették itt a gyerekek. Csoda, hogy...
Ja, látom itt ezeket a kis, ezek a fülecskék, ezekre a kapasztalat.
Hát én is bírem el ki, míg hazamegyünk.
Ja, nem, igen lesz.
Nem tudom, helyi erő? Tudja, hogy már rökkel jön a felhőnek ahhoz, hogy ne hozzon esőt?
Jó, hát itt én meg nem mondanám, én Kövesden lakom.
Kövesden és, lakik?
Hát bizony. Nekünk mindig nyugatról jön. Általában, de eddig völgybe vagyunk.
Az ember így, ha leül így a piac térre, se tudja, hogy merre van nyugat.
Hát arra, merre a nap lejár.
Hol a nap?
De tulajdonképpen völgybe vagyunk, és itt bármelyik oldalról jöhet az eső. No, hát akkor ő már régebben csinálja ezt a szakmát.
Hát nem tudom, hogy vagy
hát
mihez
képest. Hát 2 évet mondott a hölgy.
Na, hát én akkor fizetjünk hozzá, de én 12 éve. De nem éjjel-nappal sajnos, mert nincs rá időm. Alig várom, hogy valami rendezvényen mesterség bemutató címen taposhassam a kis rokkámat.
Tehát ezeket általában hétvégén tartják a mesterségben.
Ha van rendezvény, akkor igen, mert otthon sajnos nem nagyon van idő, hogy előszedjem, nagyon ritkán.
Mégis valószínű, hogy eléggé sokat művelte már, mert elég gyorsnak tűnik nekem.
Neki alacsonyabb fokozaton van, mint az én mezei van, neki meg a második.
Hát akkor kitanulok, most már tényleg.
Mert az a gyorsabb fokozat.
Igen.
Azon gyorsabban.
Én meg se próbáltam még oda felrakni.
Vékony szállat csinálsz, akkor ha gyorsan mér.
Tehát akkor ebből is fonal lesz, és ezt is meg fogják.
Gyorsabban csinálja, tehát neki vékonyabb szállat.
De majd meg fogják kötni, vagy forgolni, ebből mit lehet?
Bármit lehet, mert ezt cérnázni fogom majd, ez egyenlőre egy szál, egy fonal, amit majd ellenkező irányba kettőt veszek és összesodrok, és akkor cérnázva lesz, úgymond. Akkor már semmelyik irányba nem fog már így elmozdulni.
Ez miből van egyébként?
Ez gyapjú merinói, tehát egész
finom, ilyen színes.
20 mikronos körül van, festett különböző színek, tehát konkrétan ezek a kis színes rolagok, amik ilyen kis kukac kinézetűek, azok gyerekfoglalkozásnak az eredménye, és azért van az, hogy ilyen kismillió szemvidító szín van a legkülönbözőképpen összekeverintve, mert hogy a gyerekek azok nem gondolkoznak, hogy a hupilila mellé oda tegyék-e még a hupirózsaszint is, meg esetleg egy kis sárgát, meg még a zöldnek is a legelvetemültebb árnyalatait.
Ez az igazi.
És ezért lesz ilyen teljesen ilyen érdekesen színátmenetes a fonal.
Szép szín. Fehéres, ilyen... szürke, ez pedig egy átmeneti, de nem, nagyon jó. Hát ebből lehet már egyből nem olyan pulóvert kötni, színeseket. Egyébként lekérdeztem, hogy régen ezt el 12 évet mondott, de akkor miért?
A fonást. Mert egyszerűen megtetszett. Megláttam egy a mesterségek ünnepén egy hölgynek a kezébe, akit Véganetnek hívnak, egy kézi orsult, meg ő rengeteg színes gyapjút, nagyon szép színeket fest, és akkor ez úgy egyszerűen vonzott. Hát, hogy ő
megértem.
Nagyon régóta horgolok, gyerekkoromban tanultam meg kötni, horgolni. Az azért úgy izgalmasan hangzik, hogy az ember a saját fonalát el tudja készíteni. Egy napig küzdöttem, hogy akkor most kell nekem egy új hobbi.
Nem bántam meg?
Nem. Tehát nagyon pihentető, nagyon kellemes tevékenység. Tehát van egyfajta monotonitása, amellett viszont kell azért figyelni is, és itt a színeknek, a fonaltípusoknak a végtelensége megadott.
Az az érdekes, hogy én életemben semmiféle ilyen kis mesterséget nem is akartam, mert hát nem is tanultam, bár tetszik. Mert gyerekkorban minden fiú faragott cipkát, meg valami más, de ezt nem tudtam volna. Anyámék kötöttek otthon, meg horgoltak, de ez egy másik dolog.
Az előbb ment el egy fiatalember, aki hímez például, és már híresen szépek a munkái.
Nagyon zavartam? Egy kicsikét? Akkor köszönöm. Kérhetek egy nevet?
Edi Voglánka, Egerből.
No, ebből mi lesz?
Ez egy női stóla lesz. Elvesi vagdalásos hímzés se készül el.
Óriási dolog, ilyen hosszú, meg ilyen nagy anyagot kivarni. Hát férfina, van türelve?
Igen, van, tehát én már kb. 20 éve hímzek, úgyhogy...
Nagyot néztem.
Nagyrészt keresztemest vagdalásos hímzést.
Hogy lehet ebbe úgy belejönni, vagy elkezdeni? Mert hát ugye a fiúk azért nem nagyon szoktak, inkább húrnak, faragnak, ütnek, vágnak, mint hogy ilyen nyugodt tempóba csináljanak valamit.
Én szoktam mondani, hogy a vénemben van, nagymamámtól kezdtem annó megtanulni az alapjait, majd a szomszéd rokonnénitől utána eltanítottam a kalodás hímzés alapjait. Később találkoztam mesteremmel Fischer Józsefével, és rátelelt el a népművészeti pályára, és akkor ezáltal így készítek ilyen nagyobb textíliákat is, amit a szakmai zsűri előtt megmérettetjük.
Ugye az kevés, hogy az ember szeressen valamit, vagy akarjon valamit, tudás meg kell szerezni. Elméletben is, és gyakorlatban is, mert anélkül nem tudnám, hogy miket csinálok, ugye?
Igen. Szakkörökben fejlesztettem eleinte tudásomat, majd Békés Csabán elvégeztem a OK és kézigépimzi szakirányt, igen, és a kismesterségi oktatóit is.
Hát de az csak az alap. De a mester az pedig ugye állandóan tanítani kell, hogy tanítsa, mert egyébként marad ugyanazon a szinten, vagy akkor is lehet tovább tanulni, hogyha az ember saját magától tanul?
Mindig fejlesztjük magunkat is, tanulunk, meg ellátjuk a csínyeket. Jelenleg van egy 14 fővel működő szakkör, meg ebben az Esztelzi Károlykatolikus Egyetemen működünk, és akkor ott azért velük együtt is mindig tanulunk az ember újat.
Mondta, hogy a Mátrából jött Recsken a népművészet.
Az mindig is megvolt, főleg ez a hevesi vagdalásosat kalodás hímzésnek hívják, régen is megvolt, és mai napjainkban is megtalálható még.
Ugye a Palócföldön sokféle fajta hímzés van, de hát hasonlóak, de hát azért mégis mindegyik településnek megvan a maga specialitása?
Ez igen, így van, tehát ott itt ez a Mátraján van, főleg ez a vagdalásos keresztemes hímzés. Keresztemes úgy kis Palócföldön elterjedt, Széchenyi környéki minták szabadrajzúak például, de vagdalás is megtalálható több helyen is.
Hogy készülnek ezek a dolgok? Először fejben, vagy pedig először megrendelik, és akkor nem. Úgy lesz fejben?
Én nem eladásra készítek, tehát én saját részem, meg a szakmai zsűri elé, hogy ezeket megmérettetem. Elkezdünk mintákat keresni, ötletelünk, mit tudjunk belőle kihozni, mi lesz a funkciója, és akkor a mintát ennek függően készítjük el.
Ugye, aki szakkört vezet, hát az tulajdonképpen minden alkalomra kell, hogy készüljön. Ezt általában a tagokhoz kell méretezni, ugye, hogy milyen komoly, milyen nagyságú munkát fognak megpróbálni, megtanulni.
Hát én viszek egy témát mindig, akkor jobban szoktam készülni, és akkor ők meg attól függ, hogy mit akarnak készíteni, mert készítünk egy lakástextit, használati tárgyat, ruházatot, és ezt ők mondják ki, és ahhoz alakítjuk a mintákat is, amit ráteszünk akkor.
Ugye a mester akkor a legbüszkébb, hogyha a tanítványok már túlnövik, még akkor ön fiatal ahhoz, majd később lesznek olyan tanítványai, akik akár versenyeket is nyernek, mondjuk neveznek egy pályázatra.
Hát ezt még nem tudhatjuk, ez a jövő zenéje.
Nem, zenéje a jövő varázsa lett. ez tulajdonképpen mit látok ez?
Itt most kalodás terítők, futók, mintakendő látható, díszpárna is, vannak keresztemes, palóc keresztemes minták Bodonyból, és látható itt egy-két tardi keresztemes is.
Hát akkor már a fúrás megvan, párat már megismert. Kitől tanulta?
Hát ott a szomszédbe tanultam, főleg a nagymamámtól otthon, a szomszédben egy akkor nénitől is, meg a mesteremtől Fischer Józsefnétől, és a többit kutattuk utána, a többi mintákat hol lehet még találni.
És most hát csak bemutatók vannak.
Igen, most ezen a rendezvényen bemutatózunk éppen.
A mester, megkérdezhetem egy percre, zavarhatod?
Fischer Józsefné népi iparművész vagyok, hímző. Palócföldi népi iparművészek egyesületének tagjai vagyunk.
És mihez kell gratulálnom a kis Jankóbori hímző pályázat és kiállítása?
Verebélyi Balázs tanítványomnak a gyűjteményéből dolgoztam föl egy 100 éves lepedőt. Azt terveztem újra, moderni és a régi hagyományos. E kettőt hímezve, lukhímzéssel az első díjat hoztam el Mezőkövesdről, Kis Jankóbori országos hímzőpályázatról.
De tulajdonképpen akkor a tanítványa már itt ül. Igen. Ön mellett egy pár emberrel akkor már foglalkozott, gondolom.
Igen, hát Balázsral találkoztam 16 éves korában, aztán hát neki volt már egy tudása, őt csak így irányítani kellett.
Nyesegetni egy kicsikét, mert igen, ugye egy tudás van, az nem begyepesedik, de az bizonyos irányban ott marad. És akkor ön pedig nyeseget, tehát nem is tudom, a varrásnál nincs nyesegetés.
Azt, hogy irányítás. Helyes öltéseket a tervezésbe, aztán a zsűrizésbe, hogy lezsűriztettük, akkor már egy szakma látta, hogy szakmailag is megfelel. És akkor ez így szépen folytatódott, hogy menjen Békés Csabára, szakiskolába végezze el, tehát 2 év alatt több tudáshoz jutott, mint hogyha én így tanítgattam volna. Tehát elvégezte az OK-s képzés, Békés Csabán, gépi hímző, kézi hímző, oktató lett.
Gondolom, hogy egy kicsit
tehát így nekem ez
furcsa azért volt az ottaniaknak, mert nem?
Hát aki kézműves, vagy a népművészettel foglalkozik, az tudja, hogy régen a szűrszagók az férfi emberek voltak, a nehéz szűröket a férfi emberek hímezték, és a nők vették át a lakástextilre, ezeket a hímzé vagy a viseletre. Ugye díszítettük a viseletünket, és akkor minden tájegységnek van egy viselet kultúrája, és így mi maradtunk a palócoknál. Elég nagy terület, Heves, Borsod, Nógrád, mi Heves megyében sok hímzést találtunk, ki a falujába, de mivel a nógrádi közelség van, tehát Nógrádban is gyűjtöttünk, a Palusz Múzeumban, Balassagyarmaton, és így dolgoztuk fel az eredeti piros-kék hímzéseket, de ugyanúgy a keresztszemes, vagdalásos, tehát nagyon nagy területen van a palócság, és nagyon-nagyon sok motívum kincsel, és ezt próbáljuk a mai napig feldolgozni.
Mondjuk földrajzból úgy tanították volna, hogy az Ipolytól a Sajóig, de hát persze vannak betüremkedés, mondjuk hát, a magyoroknak a részét, igen.
Felvidék.
De mióta készít ön ilyen gyönyörű munkát?
Hát én abban a helyzetben vagyok, hogy én ebbe születtem. Nagy Visnyó, a szülőfalum, a Bükkhegység másik oldala, az északi oldala. Tehát Nagy Visnyón mi ezzel foglalkoztunk. Ez nekünk az életünk volt. Életvitelszerűen kendert termesztettünk, szőttünk, fontunk, gyerekként mindenben részt vettünk, megtanultunk. És a vásznat hímeztük, a kis kalácskendőt, a törlőket, aztán a stafírunkat. Ki kellett hímezni, mire oda került a sor, hogy eladók lettünk. Tehát nekem még kendervászomból van a stafírunkban.
Épp mondtam másik helyen is, hogy a férfiak általában ezt a fajta kis precíz munkát nem szeretik, hát azért mégis szeretik, de ön hogy maradt meg ennél a művészetnél, a népművészetnek ennél az ágánál? Mert hát azért elég munkás ez.
Hát igen, mivel hogy gyerekkorban már ezt tanultam, és ráadásul barónő lettem, tehát így be tudtam építeni a modern, mai kornak megfelelő ruházkodásba a hímzés motivumokat. Tehát megújultam. Nem csak az autentikus dolgokat készítem, hanem egy kicsit hordhatóvá, ugye kevesebb is elég, ha már a ruhákon, de az ajándéktárgyakon szintén ugyanezeket a motivumokat használjuk, amit szívesen megvásárolnak a mai az emberek, egy szép táskád, ami rajta van a hímzés, egy beszeszer, egy válkendő, egy stóla, ami elérhető áron hozzájuthat, mert bizony a terítők ma már nem divatok, tehát funkcióba helyeztük így, hogy viselet ajándéktárgyon megjelenítjük a tájegységünket.
Azt hiszem, hogy most már ez egy kicsikét úgy mondom, hogy divatossá is vált. Hát a matyókat ismerve, betéjéket, természetesen ők is erre törekednek, hogy a népművészet éljen, maradjon meg, mert akkor marad meg, hogyha nem a 100 éves dolgokat hordjuk, mondjuk táncon lehet itt fellépni, de ezt a táskát már azt hiszem feleségem is szívesen elhordja, mert hát sokan.
Ez lett a jövő, hogy a kevesebb is elég, és megjelenítjük kevesebb motivummal, hordhatóvá tettük az ajándéktárgyainkon, és ezt szeretik is.
Tehát nem egy nagyon fatyorral fognak menni vásárolni, hanem ezzel, ugye?
Így van.
Köszönöm szépen, hát további jó munkát, vagy nem is tudom, minek nevezem, oktatás, nevelést.
Hát ez
minden.
Az életünk része, ma már így van, belefér az oktatás, a mindennapi imádságunká vált a hímzés.
Verebélyi Balást és Fischer Józsefné népi iparművészt hallották. Most a testvértelepülés képviselőjével beszélgetünk.
Mezővergenye, Mezőség kapuja, Erdély. Sárhely irányából megközelítve a Mezőség kapuja. Ezt már régebb leírták, hogy Mezővergenye a Mezőség kapuja.
Tulajdonképpen mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a hegyek után van, vagy pedig a hegyek jönnek?
Jönnek a hegyek, igen, Vásárhely irányából jönnek a hegyek, és egy irányból jönnek a hegyek, de viszont jön a mezőség. Egy ilyen lápos, vizes vidék is a mezőség.
De azért viszonylag a neve alapján, mint hogyha jó termőképességű lenne, vagy ez így nem igaz a nevéből?
Hát igaz. Igaz, de nem. Igaz, egy jó termőképességű vidék, de viszont sok ideig, főleg a kommunizmusban egy nagyon visszaszorított vidék, ahol nem működtek sem iskolák, oktatások, meg kórházak, semmi nem létezett ott a mezőségen, ahol a tanya vidék létezett. Mert nem volt sűrű lakott terület a mezőség. Tehát A tanyavidék főleg arra az jellemző a mezőségre. Egy faluhoz tartozott 7-8 tanyavidék, amelyikben tartozott egy tanyába 2-3 ház család. Sőt, volt olyan, hogy csak egy család, és a legközelebbi másik család 2-3 kilométerre volt.
Mondjuk akkor ott elég nehéz nagy, volt nagy területet, találkozni.
Tehát a mezőség egy nagy területet fed le Erdélybe. Tehát Vásárhely irányából, Mezőbergenye egészen érinti majdnem a Kalotaszeget, határos a Kalotaszeggel, és határos a dézsvidéki, a szék ördöngös füzes határáig. Vas Albert innen Vasasszentgortháról származik, ott volt az ő szülőfalója, úgyhogy mi büszkék vagyunk.
Nagyot adtak Magyarországnak, a magyarok.
Mezőségieként büszkék vagyunk, mert a Vas család, a Kemény család, a Rudnyászki család, és még a Bánfi család is élt és táplálta a mezőséget.
Mennyire tudták megőrizni a magyarságukat a mezőségiek?
Nagyon nehezen.
Nehezen?
Nagyon nehezen. Nagyon nehezen lehet megőrizni a mezőségbe szorványként magyarnak lenni.
Ez azt is jelenti, hogy az iskolákban általában nem magyarul oktattak?
Igen, tehát főleg a kommunizmus időben nem volt magyar oktatás szorványban, mert hogy kellett ahhoz a bizonyos gyerek létszám. Már Bergenyében még megmaradt magyar oktatás, mert volt létszám, de viszont most már mi is vagyunk, nagyon vagyunk. Összevont osztályok.
Elköltözések sem.
Hát összevont osztályok, a románság gyarapodik, mert...
Igen, megértem, hát a övék úgy mondják.
Nem az övék.
Az egész terület, de a
nem
székely
az övék,
nem
mi nem mondjuk az övék.
Tehát a székely nem mondja, hogy az övék nem lesz, soha nem lesz az övék, ezt nagyon jól tudjuk. Hát csak az, hogy azért a világpolitika is sajnos arra felé hajlott, amikor a szocializmus volt, hogy kiirtani ott a nemzetiséget.
Igen, és ott volt a legkönnyebb.
Igen.
Erdély szinten területet a mezőségen hódította legtöbbet a román vidék, mert nagy területen kevés lakosság, mindenki nagy területet birtokolt, abba elég volt bevinni egy fél román családot, aki elrománosította és már román lett, vagy egy kicsit leszegényíteni a családot és megvásárolni tőle apró pénzé a földeit, ami nagyon sok terület. Kolozsváron, Kalotaszegen nagy területek vannak, de erdős vidék, az nem kellett a románságnak. Az a munka volt. Tehát most már igen, kell. Most már államosították. Ott már nincs visszaút, de viszont a mezőségen, ahol az emberke kiment, és minden nap megkapálta az ő földjét, azt elvenni egy kicsit nehezebb volt, de viszont sokkal nagyobbat hódítottak területileg, mint igen, máshol.
Most már megértem, mert én pontosan ebben a konstellációban nem láttam, de most már tudom, hogy hatalmas terület, viszonylag kevés emberrel, és akkor amit lehetett elvetik. De azért magyarok maradnak még ott is.
Megmaradnak persze. Szóval megmaradunk.
Milyen nagy ez a település egyébként?
Hát egy szűk 1000 lakós.
Szétszórt egyébként?
Nem.
Van központi része is?
Van központi része. Központi része Mezőbergenye igazából Vásárhelyhez viszonylag elég közel, 13 kilométerre vagyunk Vásárhelyről.
Jó is, meg rossz is. Annyiból jó, hogy van nem. Munkahely, rossz, hogy beköltözhetnek.
Még nem költöznek be.
Nem
költöznek be, de viszont ki vagyunk téve, már ott vagyunk a határon, hogy beköltözhetnek már Vásárhely, hogyha bővül, akkor már mi vagyunk a határon, ahol... Az is lehet, hogy jó, az is lehet, hogy nem, de egyelőre szeretünk egy kicsit mi konzervatívak maradni. Megmaradni magunknak, elegek vagyunk, mi amányon vagyunk. Együtt élünk a románság, a vallás szinten három vallás jellemző településre. Református többségben 600 lakós.
Ez a magyar református.
Magyar református elnézést, igen. Román ortodox, igen. Olyan 250-70 lakós, és adventista felekezetűek vannak egy olyan szűk 200.
Mondjuk a vallásban...
Nincs konfliktus.
Ott van gond, amikor valaki választást akar nyerni.
Persze. Tehát itt mi választást nem tudunk nyerni. Mi önkormányzatilag tartozunk valahova.
Összevont.
Tehát mezőpanithoz tartozunk. Ez hozta a sors. Valamikor mezőpanit tartozott Mezőbergenyéhez, mert mezőpanit egy telepes falu. Őket telepítették a székelységből, határőrség irányába. És Csícent Ivány harcó, ő a községünkben a legőskoribb település. Nekik van egy Árpád-kori templomuk is, amit a magyar kormány által is támogatott. Közeljövőben fel lesz avatva, mit felújítottunk, és mezőkövestünk.
Hogy kerülnek most ide?
Mi úgy kerülünk ide, Kisgyőrbe, hogy ezelőtt, pontosan nem is tudom, már mindjárt szép lassan 20 éve kialakult az önkormányzatok által, tehát önkormányzat, Kisgyőri önkormányzat, és a helyi tanácsosunk által egy testvértelepülés kapcsolat.
Biztos voltam benne, de azért megkérdeztem.
De ennek van még egy másik háttere, ami által kialakult ez, hogy a mi településünk lelkésze, Domaidé Béla, az akkori kisgyőri lelkész, Domaidé Ernő, bár öccse. Így alakult ki a testvéri települési kapcsolat. A két lelkész testvér által.
Nevet hagy kérjek még.
Lőrinci Szörény Ede.
Van ott titulus valami?
A Kincsásó Egyesület elnöke.
Az mi?
Mezővergényében az egyedüli egyesület, szabad egyesület, ami létezik.
Ilyen történelmi dolgok után kutatnak, vagy?
Nem.
Nem? Természeti?
Hagyományőrző. Hagyományőrző egyesület, aki tánc, néptánc, népdal és ilyen népkutatással foglalkozik.
Kapos Kelecsény az Nagykapos mellett van, az Kelet-Szlovákia. A Latorca partján, jobban mondva.
Tehát ugye a Bodrog egyik folyója a Latorca.
Igen.
Hát úgy, mikor összebb
Az a vidék, a Bodrog köz.
Bodrog, ez a felső Bodrog közé rész. Egyébként szín magyarnak tudtam régebben, remélem még maradtak.
Maradtunk, én például nem vagyok szín magyar, mert apukám az tiszta szlovák. Én fél-fél vagyok, 50-50%-os csak. Én hamarabb tudtam beszélni szlovákul, magyarul, csak a falunkba az óvoda az magyar volt. Betettek engem az óvodába, és minden gyerek, hogy beszélt magyarul, akkor gyerekektől megtanultam a magyar.
De akkor neked ez nem jelent problémát, a két nyelvűség sem?
Nekem egyáltalán, nekem mind a kettő olyan nyelvem.
Meg az sem, hogy szlovák-magyar, mert
nincs
ez a politika az, ami behozza.
Ez csak politika, és a másik egy harmadom lengyel, és a lengyel-magyar jó barát.
Akkor három nyelven
három
lesz.
Három nyelv, igen.
Jó ez az olvasztó tégely, de sok esetben nehézséget is okoz a gyereknek.
Gyereket szlovákul, magyarul fogjuk tanítani, és ha fogja akar, és fogalom sokat járni külföldre, Lengyelország, Magyarország, biztos rá fog tapadni az a más nyelv is. Ha benne lesz, mint az apukája az üzletbe, és a nyelv csinálja az üzletet.
Ugye erdész vagy, vagyis azzal foglalkozol, de az, akkor az fával is?
Erdész, az vagy kitanulva fával, fa eladás, termelés, azért. Kiadás, jelölés, minden, ami a... Én vagyok az erdőnek a gondnoka. Ha nem vagyok ott, akkor senkinek nem szabad hozzányúlnia semmit az erdőbe. Nekem van a fő szavama mindenben, ami van termelve,
hát ez
csinálva.
Ez azt jelenti, hogy felelős vagy érte.
Felelős is a is. Termelésért, ültetésért, amit kitermelek, többet tudjak elültetni, hogy minél csak bővítsem az erdőket nálunk.
Egyébként ez a rész viszonylag erdősült, úgy tűnik.
Hát nálunk igen, főleg a folyók partjai, a medrei, mert a zárt érekben, meg a mocsáros vidéken nem lehet termelni. Nincs szátóföld, az jobban termel benne a fa, mint ha a szátóföldnek használnak, vagy legelőnek.
Legelő, így van. Hát mondjuk a folyók mellett sokszor a fa nem jó, hogyha az árvizet megfogja.
De a nyárfa kőr is, meg a gyertyán, azok azt szeretik például, és a zárt érek kívül meg van a tölgyfág nálunk. A zárt térben meg a vízszerető fákat ültessük, ami szereti a vizet. Ha lehessen minél jobban, minél többet kihozni abból a földből, mert a legelőből nem lehet kaszálni vízbe, meg nem lehet szállítani a vízbe, de a fa fog vízbe is nőni. Az a pár hónap egy évben, az a 2-3 hónap, mikor kint van a medre, a latorcának, azt kibírja a fa.
Egyébként mennyire szereted azt a vidéket?
Hát ott születtem, az az élőhelyem. Mindig húztak engem az erdők, meg a hegyek, mert az erdő, hegy, erdész az mindig hozzá van, de ahányszor elmegyek, szétnézek, és mindig meggondolom, mindig nálunk könnyebb és jobb az élet. A hegyen az mindig nehezebb az a hegyekbe. Én ha megfogom a földet, elütnek valami magot, akkor kiterem, és meg jobb mag megélhetés nálunk, mint a hegyekbe.
Az az igazság, hogy ugye mióta EU-s a egész szinte, alig-alig van kívül.
Egész Európa úgy.
Hát mondjuk életfelé még nem, de tulajdonképpen azért nagyobb a szabadság ott is mindenben.
Hát már határ nincs. Nekünk még van egy határom, rögtön mellettem az ukrán határ, amit még ismerjük a határ, de például Lengyel, Magyarországra, meg a többi országba úgy tudok menni, hogy jövök, megyek, és senki sehol nem áll. Meg emlékszem, mikor nagyapám, apám mondta, amikor még abban az időben hordták a lófelszerelés, meg a lovakat is még a határon keresztül, hogy nehezebb volt, most pedig én is belőle a kocsiba megyek, hozom. Ők még azért még kicsit rizikóztam, mert lőttek puskával rá, amikor hozták a határon, most pedig már nincs ilyen.
Hát igen, mert az a vidék eléggé sokszor cserélt gazdát, hát, ugye, amióta már az ukránok élet a túloldal, hát, Szelmencre gondolok.
Nagy Szelmenc, igen, a szomszéd falunk, a ketté vágott, tehát volt olyan, hogy az emberek elmentek apán a földre, a gyerek otthon maradt, lezárták a határt, és már nem látták többet a gyerekek a szüleiket, hogy nagyanyánál maradt, hogy valakinél, és elzárták őket, és többet nem engedték össze.
Egy nap a vasúton át se lehetett akkor se már volt, menni határt.
Lőtek.
Azt mondták, 40-50 kilométert kellett menni ahhoz, hogy át
tudjanak menni. Igen, Pista Nyemeckén. Most már kinyitották is határt, át lehet menni gyalog, de ezelőtt vagy 15 éve mondták az öregek, ha akarták tudni, hogy ki halt meg, vagy ki született, akkor elmentek kikapán, és én nekibe mondták a másiknak, hogy mi történt a faluban, tudják a másikok a szomszéd faluban, mi történt.
Én ezt hallottam ott helyszínen, és mondták, hogy itt volt a szoba közepén a határ, hát azért ilyen borzalmas dolgokat műveltek, de most már nem is lesz ilyen, gondolom.
Hát
remélhetőleg.
Még mindig van az a konfliktus, hát Ukrajnában az oroszok meg az ukránok között. Azt, ha átveszik az oroszok a határt, akkor szerintem nem lesz kinyitva. Ha az ukránok megtartják magukat, akkor hamarabb beveszik az EU-ba őket, és kinyitják a határt nekünk. Csak az van benne, hogy még oldal fog nyerni.
Nem megyek bele ebbe a politikába.
Én sem akarok, utálom a politikát.
De a lótartásban néhány szót.
Nyugodtan.
Még. Szereted a lovakat akkor nagyon?
14 darab van otthon.
Húha.
Beleszülettem a lovas életbe, az anyukám, apukámmal úgy találkoztak, anyukám nem tudott szlovákul, apukám nem tudott magyarul. Anyukám kiment lóháton, apukám meglátta az erdőbe fát vágott, és kézzel lábam megmagyarázta neki, hogy üljön már fel a lóra. Anyukám odaadta, apukám ráugrott, rácsapott, elvágtatott, én meg megfogta a fejét, ez a hülye le fog esni, hogy hagyja engem való, mehetek az agyalog. Visszajött, leült, aztán meg apum látta kapán a kiskertben anyukámat, és úgy elkezdett járni oda, és mindig volt köztük az a nyelvhatár, és én voltam pár első évben a tolmács köztük. Most már anyukám tud szlovák, apukám még mindig nem tud magyarul.
Szóval akkor te vagy az eredménye a találkozás.
Én vagyok az a félvér, a fél szlovák, fele magyar. Fele magyar, fele tó, nyis ki van ma az ajtó.
És tulajdonképpen mit kezdesz a lovakkal? Lovagoltatsz?
Például a feleségem is, aki itt van mellettem, ő is lovas család Szabadba született, ő is lovagol, lovagoltatunk, befogunk szántó munkába, sok lovakat erdély munkába, én szántok, krumplit vetek, húzatok velük, járok a szomszédoknak, meg a szomszéd falvakba is, ha kell valakinek kerte meghúzatni, krumplit meghúzatni, tengerit, minden ilyen munkákra, és mellette van mindig egy-két csődörünk, a többi meg kanca, csikózhatunk. Évente születik nálunk 6-7 csikó is.
Hát akkor az azt jelenti, hogy törődni is kell vele rendesen. Mert nem csak pénz van benne, hanem hát, munka is.
Ezt pénzben nem lehet mérni. Ez egyszerűen ez egy betegség. Aki nem lóbeteg, az nem fog tartani lovat. Mert sose hozott még pénzt. Az csak vitte a háztól.
A végén pedig a kisgyőri bort kóstoljuk meg.
Rozsai küvély.
Tehát akkor bort ittunk, szőlőből volt?
Igen. Tehát olyan bor volt, hogy ebben se szőlő, se cukor.
Ja, rá kell írni. Egyébként itt Kisgyőrbe terem úgy jobb bor. Tehát jobb minőségű.
Hát milyen? Hogy érezte? Milyen? Volt jó? Kóstolja meg. Csak van jó bor, mert ami itt volt bor, már nagyon fogytán van, úgyhogy...
Kellemes. Olyan félszáraznak tűnik.
Pontosan így van.
És mellette kis tapadása is van. Tehát tényleg látott szőlőt.
Na jó, hát én csak vicceltem.
Hát, de jó, van, de úgy érzem, hogy kellemes. Ez főképp ezen tűné. Jó, húsok után jó, ugye?
Fröccsnek, én ezt fröccsként szoktam fogyasztani általában ezt. Azt a
milyen nagyságú területen terem?
Nem olyan nagyságú, egy olyan 2000 tőke van körülbelül.
Elég, azt megmetszeni.
Hát elég.
Egyébként itt lakik akkor, a Kisgyőrbe? Ja, másokat kóstoljam meg? Ja, úgy kóstolunk, hogy nem rugunk be, ugye?
Hát azért ütöttem annyit.
Ez már inkább muszkotályosabb egy kicsikét, mert a félszáraz fölött van egy kicsikét édeskésem. Nem csak röcsnek jó ez másnak is, ugye?
Ez olyan, mint egy habzóbor.
De rendes hordóban van, nem pedig...
Ilyen... Ez le volt palackozva. Tehát az első fejtés után le lett palackozva, és még akkor nem volt teljesen kialakulva, kiforva a bor tulajdonképpen.
Igen, és akkor...
Még sok maradék cukor volt benne, és benne, még utána mozgott az üvegbe, forrt, és most benne marad a szénsav, tűzei tulajdonképpen. Ez így habzóbor jellege marad egy kicsit. Igen, hasonló, mint a pezsgő, majdnem azon az elven alapszik, mert a pezsgő is oda újra ered az üvegbe.
És hát mondjuk akkor... a franciák szeretik azt, hogy a tankba megcsinálják,
igen,
és akkor más. Ott marad minden benne, hát a szénsavas rész is, kevésbé üti agyon az ember. Vagy ki tudja.
Hát vagy ki tudja, igen.
Mert a mennyiségtől függ, ugye?
Igen.
Hát egyébként, hogy mennyi a termés itt a környéken? Elég sok?
Ha nem olyan sokan csinálják már. Itt csak hobbi szinten csinálják.
Hát munka van vele azért.
Van, de hát aki, én is csak azért csinálom, mert szeretem csinálni.
Azért, mert a bort azt lehetne ott is kapni a...
Persze.
Bár ez itt a pince különben
volt. Hát van egy pince, igen, de ez csak egy kis pince, csak azért itt italokat raktunk be ide. Jaj,
értem, mert én amikor itt voltam odafent, volt a földút mellett.
Ott is vannak pincei,
itt végig. Az már be volt egy kicsikét rogyva.
De itt vannak pincesorok végig, itt egy völgy, úgy mondják, hogy Völgy utca, azok végig szinte, hogy még valamikor lakások is voltak benne.
Hát akkor egészen megmaradt a szőlőkultúra azon a szinten.
Hát azon a szinten, ahol egy páron még tartjuk, de mondom, nem nagyon fiatalokban nem szeretnek kapálni.
Mondjuk nem szeretet kell hozzá, hanem kedv, erő és hát akara. Pillanat megnézzük, hogy mi van ráírva.
Nem biztos ugyanaz.
Mi van ráírva arra?
Hát az egy sima üveg, az nem az.
Ja, értem, én azt hittem, hogy ez márka már. No, kértem én egy nevet?
Nem.
De most kérek.
Én Nagy József vagyok.
És... Törzsgyökeres, Kisgyőri, itt is lakik.
Igen.
De jó itt egyébként lakni?
Szeretek. Én nem itt születtem, de jó, hát itt születtem, jó. Helyileg 4 kilométerre arra születtem. Mocsolyáson. Iskolában ma ide jártam.
Mocsolyás is egy nagyon kedves település, hát gondolom, hogy ott is szeretett lakni.
Persze, mai napig szeretem Mocsolyáson.
Legegészségesebb hely, lehet mozogni, jó levegő van. És hát itt van közel Miskolc is, meg hát minden. Na, akkor megköszönöm a kínálást, és a legjobbakat. Nagy Józsefet hallották Kisgyőrből. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!